Márk evangéliumának a 8. fejezetéhez lapozzunk. Márk evangéliumának a 8. fejezete. A 34. verstől fogunk a rész végéig olvasni a 38. versig, tehát Márk evangéliuma 8. fejezet 34-től. Az igét fennállva hallgassuk. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük szavaidat, és köszönjük, hogy ezt a nagy tömegnek is mondtad, és a tanítványaidnak is mondtad, és látjuk, hogy ez a mindenkor számára érvényes kijelentésed, hogy ilyen módon lehet, és csak ilyen módon lehet téged követni. Nem könnyű pályára hívsz minket. Keskeny ez az út, és szoros kapun lehet csak bejutni. Kérjük szent lelked segítségét, hogy meglássuk, hogy megéri mégis, mert ez visz az életre. Amen. Tessék helyet foglalni. Úgy kezdődik ez, hogy magához hívta a sokaságot, a tanítványaival együtt. Valószínű, mikor beszélni kezdett, egy tömeg az mindig ugye zsibong, míg vár valamire, mikor kezdődik. Meg is akkor az Úr is azt mondja, akkor ha hallgatni akartok, most kicsit gyertek közelebb. És az így szokott lenni, azok van, akik közelebb mennek, van, akik távolabb mennek, és nagyon sokféle képpen lehet hallgatni Istent is lenni a közelében, vagy lehet úgymond vallásosnak lenni. Voltak ott, akik még vannak mindig olyanok, akik szeretnek nagyon közel menni, szeretik hallani. Vannak, akik úgy félfüllel hallgatnak, és olyan módon vannak. Vannak az úgynevezett rágógumizók, vagy szotyolázóknak mondták régen, akik úgy oda is hallgatnak meg, nekik van egy legalább annyit érő tevékenység, hogy napra forgóznak közben, és annyira nem tudnak csak arra koncentrálni, hogy mert amikor valamire nagyon odafigyel az ember, akkor nem csinál mást. Akkor az lefoglalja. Azzal van teljesen elfoglalva. De az Úr Jézus, amikor ilyen dolgokról beszél, hogy azt mondta ezzel, mintha azt mondta volna, akit érdekel a dolog komolyan, az jöjjön közelebb. És akkor kezdte nekik mondani, és van olyan, többször, amikor megnyilatkozik, hogy csak a tanítványoknak magukban mondott valamit, és sok esetben ugye járt az emberek között, és ott általánosságban minden embernek mondott nem általános igazságokat, hanem örök igazságokat. Mert az Úr Jézus Krisztus ilyeneket tudott csak mondani. De amikor itt a követéséről beszél, meg lehet figyelni, ahányszor ez a téma előjön, az Úr Jézus becsületessége szinte meghökkentő. Mert a meghökkentő az benne, hogy szinte nagyon kemény. Hogy semmiféle zsákba macskát nem árul, tehát titkot, hogy majd csak gyere, az a lényeg, majd később megtudod, hogy miből áll. Hanem az Úr Jézus nagyon világosan elmondja, hogy a követésemmel ez jár. Egy döntést kell hoznod, hogy ezt fölvállalod-e. Ha fölvállalod, akkor megint lesz a döntésed után a következő, hogy engedelmességet kérek végig. Egyébként ez így szokott lenni, hogy minden vezető, aki elől megy, annak vannak elvei, ami alapján lehet vele együtt járni, és együtt szolgálni. Az Úr Jézus Krisztus jelleméhez ez hozzátartozott, hogy ilyen őszinte volt. És egyszer próbáltam így, ilyen módon is végigolvasni az Úr Jézus megnyilatkozásait, hogy vajon mondott-e valamikor olyat, amit ő nem csinált. Mert egy vezetőnek, meg a gyermek a szülőnek így vissza tudja mondani, hogy hát te csak beszélsz, de nem csinálod. Én nem tudtam az Úr Jézus soha ilyenen rajta kapni, emberileg szólva, hogy mondott valamit, de soha nem csinálta. A legnehezebbig, hogy az ellenséget is szeressük. Ezt is gyakorolta. Meg amikor azt mondta, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért. Ő ezt csinálta. Belehalt. Így csinálta. És nem csak a barátaiért, hanem az ellenségeiért, hogy baráttá tudja tenni. Úgyhogy nem, hogy megfogni nem lehet, hanem mondhatnánk, hogy orcapirulással lehet csak egy ilyen mestert követni. Amire meghív, azt kell mondani, Uram, kicsoda alkalmas erre, mondja Pál apostol. Kicsoda alkalmas ilyen mestert követni. Mert elmész inasnak, lehetsz olyan, mint a mestered, még különb is. Idővel. Kiforhat belőled egy tekintélyesebb mester. Egyébként az Úr Jézus azt mondta, elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere. Úgyhogy az Úr Jézust überelni nem igen lehet. Az Isten mentsen, mondhatom. Ha valaki a Bibliánál többet tud a teológiában, vagy Jézusnál többet tud, ez kizárt dolog. Ez nem fordulhat elő. Tehát ő maga így élt, így szolgált. A Jézus követése az egy izgalmas kaland. Az igazi élet az nem rozsdásodás, az nem penészesedés, vagy áporodottság, ahogy Petőfink mondta, hogy nem ágyban párnák között meghalni. Az élet az kockázat. Az igazi életek, ez lehet több területet, hivatást megnézhetünk. Akik a gyógyászatban vannak, vagy a pedagógiában vannak, vagy anya vagy apa szerepben vannak. Nagyon sok kockázattal jár, odaszánással, hogy rámegy az életük. Azért élnek, abban égnek. Így mondta valaki, jobb égni, mint rozsdásodni. Jobb elégni, mint elrozsdásodni. És akkor most nézzük, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt a mondatot a 36. versben, mint itt van, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de rámegy a lelke. Mi haszna van abból, hogy minden az övé lehet, az egész világ, de rámegy a lelke. Egyébként az ördög azzal vagánykodik, hogy azt mondja Jézusnak, hogy egész világot neked adom, mert nekem adatott. Tehát jelenleg az egész világra kihatással van a gonosz, de elmúlik a világ, el fog múlani a világ, ezt tanítja a Biblia. De az emberi lélek soha. Mert az emberi lélek, mint szubstancia, elpusztíthatatlan. Nem lehet agyoncsapni. Ezért a halál nem is nagyon illik rá a bibliai halál fogalomba. Mert a mi halál fogalomban az van, hogy vége. A bibliai halál fogalomban nem ezt jelenti. Már a fizikai halál. Ezért néha elalvásnak is mondja a Biblia. A pont, vagy kettős pont, vagy vég, egy bizonyos szakasz lezárása egy új kezdéssel. A görög telosz szó, az ezt jelenti, a vég. Hogy egy szakasz lezárul, és kezdődik a másik. Magasabb osztályba léphez. Lezárult egy előtte levő, és kezdődik egy új. Olvastam Nagy Károlyról, a középkor nagyon híres nagy uralkodója volt Európában, hatalma volt, gazdagsága volt, és halála előtt Jézus Krisztusban való hitben megerősödve, személyes hittel vallotta megváltójának Krisztust. De halála előtt. Több részletet nem tudok, de annyira radikális volt ez a megtérése, hogy elrendelt egy különös temetést magának. A temetésben az volt a különös, hogy fölravatolasztatta magát az emberek előtt, a koronával a fején, egy hatalmas dómban, és egy dicsőséges trónszékben ült, halottan, drága kövekkel ékesítve, a fején a királyi koronával, és ölébe tétetett egy Bibliát, kinyittatta, és a csontos, kihűlt, merevedett mutató ujját rátétette Márk 8:36-ra. Így látták őt az emberek utoljára. Márk 8:36-ra. És oda mentek tiszteletet lerólni, nézték, hogy hova mutat a nagy király. Oda mutatott, hogy mit használ az embernek. Mit használt, hogy milyen nagy voltam. Mit használ neked, ha bármilyen nagy leszel. Ha az egész világot meggyered is, de elkárhozik a lelked. Nem megsemmisül, mert a halál az megsemmisülés lenne. Van örök kárhozat, amit örök halálnak, tehát mond a Biblia. Ezt pokolnak is mondhatjuk, örök ítéletnek, ugyanazok szinonim kifejezésben. A lényeg, hogy az elutasított kegyelemből az örök Istentől elszakított állapot lesz rögzítve. Míg az örök dicsőség pedig, mind a kettő örök, Jézus mondta, feltámadnak az örök életre, másik pedig az örök gyötrelemre. Hát miért támadnak föl örökre, hogyha a halál az megsemmisülés lenne? Egy másik gazdag ember, mikor meghalt, akkor az emberek úgy beszélgettek, satszolgatták, hogy mennyi vagyona lehetett, akkor valaki kérdezte, hogy szerinted, hogy tudod te, mennyi vagyont hagyott itt? Azt mondja, úgy tudom, hogy mindent. Hát, hogy semmit nem vitt magával, koporson nincsen zseb, minden itt maradt. Láttam olyan temetést, hogy plüss vagy bársonypárnál vitték a koporsó előtt a kitüntetéseket. És tették bele olykor a sírba, olykor valahova máshova vitték. Lélekbiztosítást kötni nagyon szent dolog. De lehet. Én ezért nagyon jó beszélgetésben szoktam elegyedni a biztosító ügynökökkel, mikor megszólítanak. Mondom, maga biztosító? Igen, mondom, én is az vagyok. De mondom, én már a legnagyobb cégnél biztosítottam magam. Hát azt mondja, szerintem a miénk a legnagyobb cég. Volt, akik így mondták. Mondom, én szerintem a miénk a legnagyobb cég, de akkor egyezünk meg, meghallgatom magát, ha meghallgat engem. Akkor majd meglátjuk. Ide is bejött egyszer egy, nem tudom, ki emlékszik rá, pár évvel ezelőtt, kinézte, meghallotta, hogy itt gyülekezet van, és akkor itt mindenkivel akart biztosítást kötni. És akkor is beszélgettem vele, és ő nem kívánta milyenket, és én mi sem kívántuk, akkor az övét elment. Egyszer egy kislány odament az apukájához, és azt mondta, hogy apu, van neked lélekbiztosításod? Azt mondja, apja, nincs, de miért kérdezed? Hát azt mondja, mert hallottam, mikor mondta a nagybátyának a nevét, a milyen bátyja, azt mondta ott a feleségének, hogy attól fél, hogy elveszted a lelked. Hát azért kérdeztem, hogy van-e neked már lélekbiztosításod, hogy elnevesz. Van autóbiztosításod, van házbiztosításod, nem akarod elveszíteni, de van-e, apu, neked lélekbiztosításod? És neked? Mert a kör bejön egyszer, hogy beszéljünk másunkról, de mi ugyanúgy esetei vagyunk ennek. Van vagy nincs? Lélekbiztosítás. Lehet. Mennyit ér a lelked? Az Úr Jézus itt egy mérleg képet tár elénk. Egyik serpenyőben van az egész világ, másikban egy pőre lélek. És azt mondja, többet nyom egy lélek, mint az egész világ, mert ez elmúlik. De a lélek soha. Soha. A Jelenések könyvében vannak utalások, Isten nagyon keveset nyilatkoztatott ki nekünk a halál utáni létről, ugyanis nem tud velünk erről igazán kommunikálni, mint ahogy mi nem tudunk egy 2 éves gyereknek igazán elmondani olyan dolgokat, amiket majd ha felnő megért. Tehát Péternek is mondta, hogy te Péter, hát lenne mondandom, de most még nem érted. Majd később megérted. Néha a gyermeknek is azt mondjuk, hogy te csak szeress, viszont szeress, fogadj szót, majd eljön annak is az ideje. Hát így vagyunk, de ezek, amennyit Isten elmondott, ezek az utalások, azok mondhatnánk, hogy aranyat érnek, vagy a számunkra megnyugtató, hogy ha még mozaikban is van csak, egy-egy jelzés, hogy Isten mit készít a számunkra. Vagy hogy vannak ezek a dolgok. Például a Biblia azt mondja, hogy az oltár alatti lelkek megszólalnak. Tehát kommunikálnak, beszélnek. A testük, az lehet, hogy el lett égetve ezek a mártírok. Ugyanis az ószövetségi áldozatnál az áldozat vérét az oltárhoz öntötték. Tehát az oltár alatti lelkek, akik Krisztusért mártírhalált haltak. Hát a testük, az lehet, hogy el lett égetve. Lehet, hogy vadállatok ették meg. A legkülönbözőbb módon. A testük nincs ott. De a személyiségük igen. Meg az intelligenciájuk igen. Hát érvelnek. Uram, mikor állsz már bosszút? Hát meddig engeded már, hogy halomra öljék itt a téged követőket? Mint azt mondta van is, tehát nincsen nagy baj, hát hamarabb ide jönnek. Végső soron nincsen nagy baj, akinek van örök élet biztosítása. Annak, hogy az itt most 10 évet él, vagy 20 évet, vagy 80-at, vagy 500-at, vagy 100 milliót, az örökké valósághoz viszonyítva nem is tudjuk felfogni. Nem tudjuk mihez arányítani. Szem nem látott, fül nem hallott, emberi ész meg se gondolhatta, föl se foghatja, el se képzelheti, amit Isten készített az őt szeretőknek. Tehát Isten az ő képére teremtett minket. Ez az Isten képűség magában hordozza az elpusztíthatatlanságot. Ha valakinek mondom egy nem hívőnek, hogy úgy néz rám, hogy én addig fogok élni, míg az Isten. Tehát ha nem hisz Istenbe, akkor ez nem van neki semmit. Mert amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy ott lesztek velem, helyet készítek nektek. Hát addig lehetünk ott, amíg ő ott lesz. A mennybe. És ha az Úr Jézus mindig ott lesz, akkor mi is mindig ott lehetünk. Ez olyan perspektíva, amit csak a hívőké. Úgyhogy ezt, hogy itt a világ minket nem szeret, vagy szektáz, vagy csúfol, vagy gúnyol, vagy üldöz, mikor mi lesz? Ez kijutott a mi mesterünknek, és kijutott mindig az élő Istenben hívőknek. Hát fél lábor is kibírjuk. És majd lesz egy nagy végső ítélet, és egy nagy rehabilitáció. Isten kárpótol mindenkit. Mondta egyszer Péter, szeretem ezt a Pétert, mert hogy hamar eljárt a szája, a nyelve. Mindig azt mondta, Uram, na, hát mi figyelted, mi mindent elhagytunk? Akkor velünk mi lesz? És akkor az Úr Jézus azt mondja, százszorosát kapjátok, már ezen a földön szenvedéssel együtt. Lehet, hogy ezt Péter nem gondolta, hogy Jézus ezt beleteszi, mert hogy ez vele jár. De Krisztussal együtt szenvedni, Krisztussal együtt megdicsőlni, kereszt nélkül nincs korona. Ez az ő követésével járó dolog. Akinél van Biblia és akarja követni, a 49. Zsoltárt is idézi ezzel az Úr Jézus, amikor azt az emberi lélek értékéről beszél. A 49. Zsoltár 8. versétől. Olvasom a 11a-ig. Az 550. oldalon van az újfordításban. Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, pedig meglátja. Akkor olyan drága az ember, olyan drága a lélek, hogy nem lehet váltság, nem lehet ellentételezni, hogy kiváltani. Nem lehet fizetni érte, hogy annak fejébe egy cserével kiváltható lenne. A megváltó fogalom, héberű Goél, az ismert volt Izrael népe között. Ha valakinek volt egy rossz rokona, aki eladósodott, a tehetős rokonnak ki kellett váltani. Úgyhogy nem szerették néha az ilyen rokont a rokonok, mert nekik ki kellett váltani a rokont, hogy kimentse az adósságból, hogy ne menjen az adósok börtönébe. Vagy a földje, az atyai örökség ne menjen el máshova. Akkor a rokonság összefogott, és ők voltak a szabadítójuk, tehát azt jelenti, hogy a megváltót jelent szó szerint a Goél. És a Úr Jézus is Goélnak van nevezve, amikor a messiás jövendőlési proféciák van, hogy ő az egész emberiséget ki tudja váltani, mert hogy ő olyan sokat nyom alatba. Ő ellentételezi az összes létező adósságot, amit összehoztunk az Úristennek. És a bűn az adósság is. Adósság fogalomban van a Bibliában. Tehát senki nem képes megváltani önmagát, nem adhat magáért váltságdíjat. Itt nincs vezeklési lehetőség. Itt nincs jó cselekedet. Semmi. Semmit nem tud adni. Mert azt mondaná valaki, na, Isten most megemberel magam, meglásd, miket csinálok. Nem. Minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ezt tanítja a Szentírás. Amikor Isten kicsit jobban ránéz, vele kerülünk egy világosságba, akkor meglátjuk, hogy amire büszkék voltunk, vagy ami csillogott, az nem is mind arany, vagy nem is mind olyan érték. Tehát az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy a lelkünk olyan óriási érték, hiszen örökkévalóságra lett teremtve, mert az Istennel való társaságra lett teremtve, az Isten az ő képére, hasonlatosságra teremtett, és azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor valaki elfogadja a Krisztust megváltójának, és elfogadja a bűnbocsánatot, az örök életet, el lesz pecsételve a Szent Lélekkel, neve bekerül az életkönyvébe, elzálogosítja magának Isten, mint a bélyegző, az pedig a tulajdonjogot jelző bélyegző ebben az esetben, hogy elpecsételi, hogy ez az övé. És ekkor mondja Pál apostol, hogy mondhatjuk azt, hogy abbá, atya. Ahogy földre született ember, az ég adta világon se ember, se a mennyei lények közül, soha senki nem mondhatta azt a mindenható Istennek, hogy abbá. Ami lefordíthatatlan kifejezés lett a Bibliában, le tudnánk fordítani. Körülbelül olyat jelent, hogy apuka. Vagy édesapám. Az Úr Jézus ezt a Gecsemánéban mondta. Iszonyú verítékek között, mikor az ellentételezésről volt szó, hogy magára kell, hogy gyűjtse az Isten báránya. Az egész világ bűnét. Nem csak az enyémet, nem csak a tiédet, nem csak a miénket, nem csak Szombathelyét, hanem Szamáriáét. vagy az Ízisz kultuszt űzőkét is. Az egész világ bűnét, az egészet. Ezért a pillanatért született meg a mi Urunk. Ő a megváltó. És ezért nincsen olyan bűn, amit ne vett volna magára. Ugye milyen drága a lélek? Most tessék meggondolni. Becsapott állapotunkba milyen könnyelműen áruba bocsátani a lelket. Milyen könnyű eladni a lelket. Préda lesz, packázik vele a bűn, a gonosz. Ezt csinálja, és hogyha valaki, csak egy kicsit kell a világba kimenni. Most jövünk egy konferenciáról, csütörtöktől szombat délutánig együtt voltunk is. Kijönni az utcára egyből, mint ahogy a hideg ma reggel, ez az éles szél úgy arcul vágott, hogy zokon esett. Jobb lenne egy ilyen burokba lenni az Úr népének együtt. De a küldetésünk arról szól, hogy látod, hogy mennyi ember nem ismeri még őt. Menjünk nekik elmondani, hogy ez a helyzet. Jim Elliot, aki az Auka indiánok között szolgált, ő mondta, hogy nem bolond az, aki veszni hagyja azt, amit úgyse tarthat meg, azért, amit sose veszíthet el. Nem bolond az. Az nagyon logikusan gondolkodik. Mennyit ér a lelked? Jön majd egyszer a számvetés napja. A Biblia azt mondja, hogy az elemek recsegve ropogva felbomlanak. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy megégnek a csillagok. Csak azt sejtjük, hogy óriási távolságra vannak. A csillagok megégnek, meg az elemek, de a lelkünk soha se pusztul el. Soha. Éppen ezért, mivel ez ilyen nagy a tét, nem hazárdírozás az, hogy esetleg az utolsó pillanatra hagyod a megtérést? Érdemes ezzel várni egy pillanatot is, mikor ezt megtudod? Hogy elrendezd, hogy az örök életbiztosítás Krisztustól átvett. Segítsen az Úr lelke, hogy meggyőzzetessél, mert csak ő tud meggyőzni. Isten szent lelke tudja megmutatni az elveszett állapotot, és azt tudja, meg tudja mutatni, hogy Krisztusban milyen egérút van. Hogy lehet megmenekülni az összehozott bűnből és az elveszett állapotból a megmentetbe, hogy lehet átkerülni. Hallottam egy emberről, aki azt mondta, hogy mikor halálhoz közel került, hát be kell vallanom, az életemben én mindenre aprólékosan igyekeztem felkészülni, sajnos a halál az felkészületlenül ért. Olvastam egy rabszolgáról, aki nagyon kedves, hűséges rabszolga volt, mint a magyar cseléd is, hogy a családtagból van, hogy a családba egy becsületesen szolgáló cselédet befogadtak, és ha a nemes lelkű volt a család, akármilyen báró, vagy gróf volt, vagy uradalomnak vezetője, nagy gazda, az annak, akinek lelke volt, azt tudta értékelni a hűséges munkát. És egyszer egy ilyen jó gazda szolga kapcsolatban az történt, hogy elküldte valahol ezt a hűséges szolgát az ő gazdája, és mikor hazajött, addigra meghalt a gazdája. És nagyon szerette a gazdáját ez a szolga, és érdeklődött, hogy titkolózás volt egy kicsit eleinte. Tudták, hogy mennyire szerette. És kérdezte, hova ment? Hát azt mondták, hogy messzire ment. Messzire. Hogy milyen messze? Nagyon messzire. Na, ilyet nekem nem mondjanak. Én ismertem. Az olyan ember volt, ha csak a szomszéd faluba készült. Nekem már annyi dolgom volt ebből, hogy kell fölkészíteni, mit kell csinálni. Azt nekem nem mondják, hogy nagyon messzire ment. Hát akkor az nagyon nagy előkészületet igényelt volna. És végül megmondták, hogy mi meghalt. Hát azt mondja, erre tényleg soha nem készült. De lesz a jutalom napja is, amikor az Úr majd megadja. Olvastam egy hívő haldoklóról, készült, mert az Úr megmondta, hogy ha odaérünk, meg fog jutalni. A hűségnek jutalma van ő nála. Ezt mondta egy keresztjén, ezt nyilatkozta a haldoklásában. Ma 2 óra alatt több boldogságot tapasztaltam, mint az egész életem során. Mindig arra vágytam, hogy Isten dicsőjön meg a halálomban. De sose gondoltam, hogy ez egy ilyen szegény féregnek, mint amilyen én vagyok. Ilyen dicső halált ad az Úr, hogy már repes a szívem, hogy megyek oda az én Uramhoz. Eljön majd viszont az ítélet napja. És Jézus elmondta előre, mert firtatták, mondták neki, mondjál meg nekünk valamit arról, hogy lesz a világ vége, hogy lesz az ítélet. És az Úr Jézus Krisztus belement ilyenekbe, és valameddig nyilatkozott erről. Azt mondta, tudjátok, akkor beülök majd a király székbe, mint király. És elém jönnek a népek, és szétválasztom őket, mint a pásztora, a juhokat és a kecskéket. És egyiknek úgy intek, hogy aki jobb kezem felül, jöjjetek, bal kezem felül meg azt mondom, hogy menjetek. Ez egy ellenmozgás. Eddig is a hátatokat mutattátok, távozzatok, átkozottak. Viszitek az átkot, amit le lehetett volna tenni az átokfán a kereszten. De ti cipeltétek, az meg visszapokolva. Itt pedig jöjjetek, atyám áldotta is, örököljétek a világ teremtése óta számotokra elkészített országot. Ezt mondta Jézus. Lesz egy ítélet nap, és ott vagy az hangzik neked és nekem. Jöjj, vagy távozz. Nincs több alternatíva. Olvastam arról, hogy bizonyos embereknek van ilyen, hogy halál közeli élmény. Egy időben fölkapott jelenség volt a Moody könyv, hogy az élet után, és akkor visszatértek az emberek a klinikai halálból, és azt mondták, hogy valami fantasztikus, jó érzés volt egy fénylény közelébe lenni, és nem is vágytak visszajönni, és sajnálják, hogy vissza kellett jönni. Nekem teológiailag az a véleményem, erről sosem mentek át a másik oldalra. Ami teológiailag nagy kérdőjel, hogy akárki, akármilyen állapotban volt, akárki, akár hívő volt, nem volt hívő, ugyanezt érte át. Tehát a Biblia meg ítéletről beszél, hogy utána ítélet következik. Nem egy ilyen nagy happy érzés, mert hogyha a hívők érezték volna csak ezt, és a hitetlenek nem, akkor azt lehetne mondani, hogy van itt ez pici jelzés érték. Meg azt mondani, akinek ilyen élménye van, és mikor még Isten ad neki egy lehetőséget tovább élni, az mohón megy a Bibliához, Krisztushoz, hogy találkozzon vele. Mert akkor, ha egy ilyen élmény, ebből az élményből az jön ki, akik így visszajönnek, hogy annyira szeretnének Krisztussal lenni, hogy mindenki megtér, akkor azt mondanám, hogy ez nagyszerű élmény. Terjeszteni kell ezt a könyvet, ha Krisztushoz segít, hogy a Bibliát olvassad. De ha egy könyv elég ahhoz, hogy ne kelljen a Biblia, vagy bármilyen könyv, ami téged leköt, az hidd el, hogy becsap az örök élet dolgairól. Csak a Biblia nem csap be. Altat álmos könyveket most is lehet venni. Most is lehet menni halott idézőhöz. Most is lehet menni a legkülönbözőbb kártyavetőkhöz. Mert hogy mindenkit izgat a szellemi világ, hogy mi lesz. A Biblia világosan elmondja, hogy mi lesz. Viszont hallottam olyanról, akinek Isten megengedte, hogy a pokolhoz került közel a klinikai halálba. Ezekről hallottam, hogy annyira komolyan vették, annyira megijedtek, hogy megtértek. 2 ilyenről hallottam. Olyan borzasztó volt, hogy Isten megengedte neki, hogy megérezze, hogy ide akarsz jutni? És ő neki magyarázhatott valaki, hogy nincs pokol. Pedig csak egy olyan személyes élményt engedett meg neki Isten. Olvastam, hogy akik öngyilkosságot kísérelnek meg magukkal, azok, ezt régen mondták, hogy pillanatnyi elmezavar, így szólt a lelkésznek a magyarázata, mikor temetett, hogy zavar, az biztos. Az biztos, mert a ne ölj nem csak arra vonatkozik, hogy mást, hanem arra is, hogy magad ne. Az életet ne öld. Nincs joga az embernek ölni. Az Isten tiltja. De ilyen öngyilkos kísérletezőknél egy lányt nagyon-nagyon nehezen tudtak megmenteni az orvosok, és a szülők ott aggódtak az ágya mellett hosszú ideig. És akkor különböző ilyen, mint ahogy van lázálomban valaki beszél hangosan, ebben a kómás állapotában, ahol egyszer csak így kezdett beszélni. És fölkiáltott, hogy anyu, apu, ne hagyjatok visszamenni. És akkor az orvos hátrább lépett az ágytól, mert azt hitte, hogy őről a beszél, hogy mintha ő akarná, hogy meghalljon. És azt mondta, nem az orvos, mások vannak itt. Ne hagyjatok, a démonok. Harc folyik a lelkünkért. Az Isten fia ezt a csatát a kereszten meggyőzte. Véres harc volt. Föl se tudjuk fogni, hogy a szellemvilágban ez milyen volt. De azt tudjuk, hogy mikor legyőzte a bűnt, a sátánt, a poklot, a halált, amikor diadalmas, lefegyverezte a hatalmaság, kapituláltak előtte. Tehát csökkentett hatalma van a gonosznak jelenleg. Azt jelenti, hogy annyi esélye van minden egy-egy bűnösnek, hogy még megtérhet. Mert ha nem adná meg ezt is, így Isten, akkor valaki nem tudna megtérni. Az evangélium hallatán kerül olyan zicser helyzetbe, sportnyelven, olyan helyzetbe, hogy döntőképes, döntés érlelő helyzetbe kerül. Hogy akkor, nem máskor, akkor tud megtérni, amikor Isten ilyen így becselkészi. Mikor rájön, hogy az élete veszélyben van, hogy milyen drága a lélek, hogy milyen drága az élet, és hogy Krisztus milyen halálosan komolyan vette, hogy megmentsen. Ő mindent megfizetett. A kérdés, hogy ha Krisztus mindent megtett, és ellensúlyozta a mi bűneinket, és az ítéletünket elszenvedte már, poklunkat leülte már, mondhatjuk, hogyan veszheted el mégis a lelked? Nagyon rövid a válasz rá. Úgy veszítheted el a lelked, ha Krisztust elutasítod. Akkor rámegy a lelked. Hogy nyerheted meg a lelked? Ha Krisztust elfogadod. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogyan menekülhetnénk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Van még menekülés? Nincs más, de ez van. Sokan így kárhoznak el. Nem érdekli őket Krisztus. Vagyis nem érdekli őket a szabadító. Az a fogoly, az a rab pusztul bele, amikor valaki odajön hozzá, hogy fölkínálja, hogy ki tudlak vinni innen, azt mondja, én még nem akarok menni. Vannak itt Szombathelyen is olyanok, akik télidőbe bemennek a börtönbe. Hajléktalanok, meg az egész életük ilyen élet, és azt, hogy ott legalább kapunk kaját, és meleg van. Mennek, hogy zártságba legyenek a börtönbe. Még azt is tudom egy képbe elképzelni, hogy odajön Krisztus, a ketreced, a rácsodat leveri, a lakatot, és kinyitja az ajtót, és azt mondja, jöjj és kövess engem. És azt mondja, nem, én nem megyek. Tehát itt kinyitottam már az ár. Nem, nekem itt jó. Én nem megyek. Kinek a döntése? Kin múlik az, hogy valaki szabad legyen. Ilyenkor, ekkor már. Csak azon, aki ezt erre igent mond, vagy nem. Igen, igen, sok a felszínes vallásos. És a felszínes vallásosság. Aki Isten az atyám, meg mi atyánkat mond, meg templomba jár, de Jézus Krisztussal soha nem találkozott. És semmi kedve nincs megtérni. Hadd mondjam el ezt az esetet, ami nagyon megrázott engem. Magyar Nádajáról jöttem vonattal, és egy kalauz bejött, mindig imádkozok, amikor közlekedek, akárhogy, Uram, húzz olyan embert elém, akinek szólhatok róla. Ezt mindjárt egy-két szó után lelki beszélgetés kezdődött ezzel a kalauzzal. Azt mondja, mindjárt jövök vissza, mindjárt jövök, mert sok kérdésem van, lelkisztel találkoztam. Akkor elintézte a megállásnál, amit kellett, visszajött, leült. És csak utolsó állomásnál mondta ki a szíve legnagyobb terhét. Azt mondja, apám katolikus volt, anyám evangélikus. A fiúk mind katolikusok lettek. Én ezért katolikus lettem. 25 évvel ezelőtt elváltam. És azóta, egy év múlva megint megnősültem, és azóta rendes szép házasságom van, az egész család jár templomba, én is, de én soha nem járulhatok az oltári szentséghez, mert elváltam. Számomra nincs üdvösség. Mondta, hogy kinek, milyen lelkésznek, hogy hát segítsenek már rajtam. A gyilkosnak megbocsátanak. A rablónak megbocsátanak. Nekem nincs bocsánat. És akkor azt mondta a bizonyos lelkész, megveregette a vállát, hogy mondta a nevét, te ide figyelj, hát majd a utolsó kenetben azért feloldunk. És képzelj el, lelkész úr, két nap ezelőtt majdnem meghaltam éjjel. Ott vergődtem, hogy Isten, ezt is megvan a tőlem. Nem leszek feloldva. Elkárhozok. Mondom, jó ember, ne higgyen a papoknak. Ne higgyen, kérem, ne higgyen. Olvassa a Szentírást. Nem ilyen az Isten. Krisztus a házassági bűnökért is meghalt. Adját a szívét Krisztusnak. Mondom, megengedj, hogy imádkozzak magáért. Imádkoztam. Azt mondja, lehet visszamegyek evangélikusba, mint az anyám volt. Mert úgy látott egy ebből a rettenet, kínlódik, vergődik, egy 55 éves ember. Teljesen a pap kezében van a sorsa, gondolja. Mondom, ne higgye, ne higgye. Ember nem bocsáthat meg bűnt. Nincs más közben járó Isten és ember között, csak az ember, Krisztus Jézus. Így van leírva. Kinek mondta ezt, a mi urunk? Kiről, kik mondták? A tanítványok, az apostolok, ott, Jeruzsálemben. Cselekedetek 4:12-ről meg lehet találni. Ugyanezt mondja Pál apostol levelében később. Ő kimondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Önmegváltási kísérletek nem működnek. És Jézuson kívül nincs gebimbe kiadva az üdvözítés senkinek. Senkinek. Nincs még egy kegyelmi cég, vagy üdvözítő cég, soha nem tette letéteményesné, és egyetlen felekeltetse. Krisztus ezt személyesen mondja, hogy megbocsátottak neked, fiam, lányom, megbocsátottak a bűneit. Vagyis megbocsátottam, ahogy ő mondhatja. Mert senkinek nincs átszegedve a keze. Jártam így egyszer, hogy egy társaságba becseppentem, és éppen a bűnkérdés volt a könyvesek voltak egy építkezésnek. Azt mondja, na itt jön egy pap, vele intéz a bűnöt. Oda jön, azt mondja, maga az, mondja, igen. Akkor azt mondja, bocsássa meg a bűnöm. Mondom, nézze a kezem. Nézte, mondom, át van szegezve. Azt mondja, nincs. Hát mondom, oké, nem tudom megcsinálni. Ahhoz tessék menni. De szívből ajánlom, segítek abba. Összehozom. Jöjjön ahhoz. Majd ő, akinek át van szegezve a keze, ő már fizetett a maga bűnért is. Én nem fizettem semmit. Én is oda járok. Aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Ez mind hiúság, becsapott életmentési kísérlet. Ha Krisztust kikerüljük. Mindegy, hogy milyen, nincs más hiteles biztosítás, lélekbiztosítási cég, egyetlen egy van. Az Isten igéjében benne van a dokumentum, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Az élő Krisztus jelen van a Szentlélek által, vele lehet találkozni. Azt mondja Jézus, aki elveszti értelme az életét és az evangéliumét, megtalálja. Ezek azok a paradoxonok, amiket nem ért az emberi logika. Az ember azt mondja, őrizd, annál jobban próbáltál már száraz homokot úgy megszorítani, hogy megfogjad a markodba, hogy őrizd. Minél jobban szorítod, annál jobban kicsúszik, ki pereg az ujjaid között. Így peregnek el az évek, így szalad ki a kezünkből az élet. Jézus a kereszten azt mondta, fizetve. Ő él, és az örök élet az ajándék, az ő ajándéka. Micsoda balgaság kell hozzá ezt elutasítani? És milyen becsapatnak kell lenni, hogyha nem törődünk ilyen nagy kegyelemmel, nagy üdvösséggel? Tudom, hogy vannak itt olyanok, akiket többször szólt már az Úr. Mindenkit kérek arra, most nem fogom azt mondani, hogy álljon fel. Nem érzem, hogy most ezt kellene tennem, de azt tudom biztosan, hogy kell tennem, hogy nem mindig fogom ezt mondani. Miért? Mert vagy én nem leszek itt, vagy te nem leszel itt. De tudom, hogy most, mikor hallod, akkor még lehetőséged van azt mondani, hogy Jézus, jöjj a szívembe. Átadom magam. Mondhatom azt, hogyha nem döntesz, az is egy döntés. Ha valaki azt mondja, a börtön ajtót levert, a lakatot levert embernek, hogy gyere. Ha nem csinál semmit, az is egy döntés. Méghozzá negatív döntés. Anélkül, hogy valaki ne jönne Krisztushoz a bűneivel, és ne kérné, ezt elvárja mindenkitől az Isten. A tékozó fiú megtervezte, mit fog hazamenni, ha hazamenve mondani. Egy részét nem hagyta elmondani az atya. De egy részét meg el kellett neki mondani. Az kivárt, ami kijön belőle. Mi volt az? Hogy atyám, vétkeztem az ég ellen is ellened. Ezt, ha nem mondja ki valaki, akkor nem is veszi komolyan azt, hogy lehet rendezni az életét. Ha elakadsz egy autóval a sinen, mondjuk éppen jön a vonat, mit csinálsz? Mit csinálhatsz? Mondjuk kettőt csinálhatsz. Egyiket, hogy az önindítóval vacakolsz, mert mondjuk éppen egy Mercedesed van. És eszedbe jut, hogy ez milyen nehéz volt megvenni. Vagy pedig kiugrasz és mented az életed. Valaki elbíbélődik a Mercedesével. És gondolja, hogy azért ezt is mentem meg, azt is. Láttam ilyet, akkor jutott ez a kép eszembe, mikor egy testvér belekerült egy bűnbe. Nem tudta senki, mert titokban volt a gyülekezet előtt. Itt szoktuk mondani, hogy titkos bűnét az egyén felel, nyilvános bűnét a gyülekezet. Akkor értettem meg ezt a képet, mikor Isten adott neki egy figyelmeztetést, hogy térjen meg. És ő nem hallgatott erre. Most ha valaki megint hagyja egy Mercedes-t, vagy a világ legdrágább autójával beesik egy szakadékba, és nem lesz neki nagyon nagy baj, de benne van, és olyan helyzetben van, hogy minden ajtó rászorul, és ott van benne a szakadékba. És mondjuk az autó se törik nagyon össze, csak éppen egy olyan csiki-csuki helyzetben van. Jönnek a tűzoltók, és akkor azt mondják, hogy uram, kis türelmet, mindjárt szétkaszaboljuk ezt az autót, és magát szépen kiemeljük. Csak azt mondja, hogy azt nem járulok hozzá. Az autómmal együtt kérem. Úgy mentsenek meg, hogy nekem semmi kár ne legyen. Nem akarok menekülni, persze, nem, itt veszélyben vagyok, de kérem szépen, maguk a felelősek, nem járulok hozzá, ennyi az autó, hogy autóval együtt mentsenek meg. Itt el kell dönteni. Tűzoltók csak azt tudják mondani, hogy vagy figyelembe veszik, tehát ezt az embert, vagy már közben meg is hibbant egy kicsit ott benn. És akkor a saját javáért kell ellene tenni, hogy megmentsünk. Na, viszont Isten nem szokott olyat csinálni, hogy ránk erőlteti az üdvösséget. A Szentlélek olyan világossá teszi az ember számára, hogy rá fog jönni, igen, nincs más mód, veszel az autón, úgyis itt marad. Csak hogy a lelkem
csak hogy a lelke. Valaki inkább maradjon az autón, maradjon a karrierem, maradjon a partner kapcsolatom. Szomorú szívvel tudnék elmondani eseteket. Kezdtek járni a gyülekezetünkbe. Ragyogott a szeme annak a léleknek, aki először hallotta, hogy Isten egy ilyen összetört életet is, mint ővé szereti. Egyszer kezdett nem jönni. Hát kiderült, hogy együtt él valakivel titokban. Mikor találkoztam az utcán, zavarta, mondta, hogy mondom, miért nem jössz? Hát. És mikor megtudtuk, akkor megértettük. Hát igen. Igen, így van, így döntött. Milyen szomorú dolog ez. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Valaki mondhatja azt, hogy Krisztus, ameddig nem törődtem veled, a világ mulandó dolgai jobban érdekeltek. Így is sok évet elpazaroltam már, nem tudom, hogy meddig élek. Most behívlak a szívembe. Bocsáss meg nekem, tisztíts meg, újíts meg. Add rám az Úr Jézus Krisztus ragyogó fehér ruháját, az üdvösség palástját, terítsd rám. És ha tudod mondani, hogy befogadlak a szívembe, megváltómnak, Uramnak örökre. Ezt ő megérti. Drága megváltóm, megköszönöm először azt, hogy olyan kedves voltál, hogy hozzám is bekopogtattál. Ifjú koromban, mikor az volt a témám, hogy mi jön a halál után, mihez érdemes kezdeni ebben a létben, ha jön a halál? Köszönöm, hogy nekem bemutatkoztál, hogy te vagy a feltámadás és az élet. És aki hisz benned, ha meghal is él. És aki csak él és hisz benned, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Köszönöm, Uram, hogy ajándékoztál nekem 14 éves koromban hitet, hogy azt mondtam, hiszem, Uram. És soha nem csalódtam benned. És tudom, hogy kinek hiszek. Tudom, hogy ha most meghalnék, ott lennék te nálad. Drága Uram, köszönöm, hogy többen így vagyunk itt a gyülekezetben, akiket megmentettél. És tudom, hogy sok drága lélek van, akik olyan drágák neked, hogy többet érnek a te szemedben, mint ez a múlandó világ. Uram, segíts nekik, ott, ahol elakadtak valamiben. Te látod, ki van közel, vagy közelebb, vagy legközelebb hozzád. Segíts nekik, Uram, igazán dönteni, elkötelezni magukat, hogy átéljék, hogy veszhet sok veszendő, de marad az elmúlhatatlan, a drága lélek, és az örökké valóságot veled tölthetjük oda át. Kérlek, Uram, szent lelkeddel munkáld ezt a szívekben, és legyen dicsőség neked, hogy te hívtad a tömeget, hívtad a tanítványokat, és a te követésednek őszintén elmondtad a feltételeit, hiszen egy vesztélybe rohanó világban kell visszafordulni megtéréskor, ellenkező irányba menni, mint ahogy a pokol menet van. Kérlek, hallgass meg imádságunkat, és segíts nekünk mindőnknek veled rendezni a szénánkat, amíg tart a kegyelem. Ámen.